Kettő helyről fogok olvasni a rómaiakhoz írott levélből, elsőnek az 5. fejezet 5. versét, és majd a korintusi első levél 13. fejezet 7. verséből fogok olvasni. Tehát a rómaiakhoz írott levél 5. fejezet 5. versét hallgassuk meg fennállva. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adatott Szentlélek által. És az korintusi első levél 13. fejezet 7. verséből csak ennyit olvasok föl. A szeretet mindent remél. Az év első napján az ember fejében sokszor megfordul az, mit hoz ez az év, mi van előttünk, mi fog történni a mi jövőnkben, mennyi lesz belőle a jó, és mennyi lesz belőle a rossz. Mert nem tudunk olyat évet mondani, amikor azt mondanánk, hogy az egész év az jó volt. Minden napja, minden perce, minden pillanata, hanem bizony vannak rossz napok, meg vannak jó napok. Milyen arányban lesz ez ebben az évben? Nem tudjuk. De fölmerül az emberben, főleg év elején, hogy milyen lesz ez az év. Kimondható majd év végén, hogy olyan jó évünk volt? Vagy azt fogjuk mondani, hogy sok próba volt benne? Milyen lesz ez az év? Hát lassan-lassan eltelnek az ünnepek. Az ünnepi időszakok, és amikor eltelnek az ünnepek, akkor jön újra a megszokott, az a hétköznapi, valakiknek eléggé monoton élet, és szokták is mondani, hogy úgy minden megint elszürkül az ünnep után. És hogyha megnézzük azt, hogy hogyan gondolkodnak az emberek az életről, a jövőről, az ünnep után, és hogyan néznek előre az életükben, akkor azt kell mondanom, hogy eléggé sokan vannak Magyarországon, akik reménytelenül néznek a jövőbe, és reménytelenül élik az életüket. Nincs bennük lelkesedés, nincs bennük hajtóerő, hanem úgy teszik a mindennapi dolgaikat, fapofával mennek a munkahelyre, savanyú képpel mennek az iskolába, és sorolhatnám tovább. Az érzelem se ül ki az arcukon, bármit mondunk nekik, ugyanaz a reakció. Ugye? Hányszor van ez így? Elfigyelve egy-egy embert. Úgy el van, mint a befőtt. Szokták mondani. De ebben nincs lelkesedés, nincs reménység sokszor, amikor az ember így látja talán saját magát, vagy így lát más embereket ebben a világban. Tudom, hogy az életben sok a csalódás, sok a gond, sok a fájdalom, és tényleg bele lehet szürkülni mindezekbe, főleg, ha meg előre tekintünk a világra, akkor onnan sem merítünk nagy lelkesedést. Lehet, hogy még a fiatalok lelkesennek vagy bizakodnak, de közülük is már nagyon sokan csalódtak, és ő belőlük is egyre jobban kezd, egyre jobban ez a láng, ez a lelkesedés kialudni. Tehát egy reménytelen emberiséget látunk sokszor Magyarországon. De az Isten igéje azt hozzá elénk, hogy nekünk, hív embereknek nem így kéne élni. Nem így kéne olyan savanyúan, meg úgy élni, hogy majd túl leszek rajta. Mert amikor nem lelkes az ember, és nincs benne reménység, akkor valahogy így is gondolkodik. Túl lenni a dolgokon. Túl lenni az ünnepen, túl lenni egy vizsgán, túl lenni ezen a héten, és mindig valahogy túlélni, túlélőkké válni. De akkor hagyj kérdezzem meg, és mikor élünk, ha mindent túl akarunk élni. Ez nem egy túlélő tábor, hanem ebbe élni kellene, ebben a világban. Mert egyszer majd eljön majd az az idő, amit nem lehet túlélni. Az örökké valóságot nem lehet túlélni. Ha valaki a kárhozatba került, onnan nem mondja, hogy majd túlélem és kijövök belőle. Nem lehet. De oly sok ember így él az életét. Ilyen túlélő módon akar mindent túlélni, mert nincs lelkesedése, mert nincs reménysége. Azért gondolkodik így az ember. De itt van előttünk egy ember, méghozzá Pál, akiben van lelkesedés, akiben van reménység, aki így akarja az életét élni. És tudom, hogy bennünket nem egyszer megkörnyéked az, hogy ne veszítsd el a reménységedet, lelkesedésedet. Emlékszek egy lelkipásztori találkozóra, amikor egyik lelkész kollégám a következőt mondta: én annyi mindent csináltam már a gyülekezetbe. Szívemet, lelkemet kiadtam, lelkesedtem, és nincs eredmény. Ebbe beleszomorodok. Amit felépítettem, sokszor az is összedől, összeomlik. Én most már csak tenni fogom a dolgomat, és semmiért nem fogok lelkesedni. Befejeztem. Elég volt. Én most már ilyen lelkész leszek. Nem akarok lelkesedni. Mert ha lelkesedek, és lelkesen csinálom, és összedől valami, akkor a csalódás, és én ezeket nem akarom átélni. Inkább csak teszem a dolgomat. Amikor ő ezt elmondta, egy valaki felszólalt, hogy ne tedd, így ne légy lelkész. Ne hagyd el a lelkesedésedet. És biztatták többen is, imádkoztunk is érte. Mert el lehet hagyni. A te életedben is, meg egy lelkésznek az életében is. El lehet hagyni a reménységet. De Isten nem ezt akarja, hogy mi elhagyjuk. Hanem azt akarja, hogy ebben a reménységben éljünk. És nem pedig egy befőttes üveghez hasonlítsunk. Amit ha belenézünk, akkor benne nem történik semmi. Ott az uborka benne, az nem mozdul. Egy gyermek nem fogja sokáig nézni. De oda visszük egy akváriumhoz, ahol ficánkolnak a halak, el tud tölteni több 10 percet is, közben mosolyog, közben nézi azt, hogy mi történik ott bent. Mert ott élet van. Ott lelkesedés van, ott ficánkolás van. Hagy kérdezzem meg, hogy ha valaki beléd néz, benned mit lát? Mozdulatlan uborkákat, vagy ficánkoló lelket? Lelkesedele, reménység van-e benned? Vagy egy nagy mozdulatlanság van, megy az egyik nap a másik után, azt éljük az életünket. Tudom azt, hogy ez a világ nem lelkesít, de nézzétek meg, Pálnak a világa sem volt nagyon lelkes világ, reményteljes világ. Sőt, talán azt kell mondanom, hogy az a világ rosszabb volt, mint ez. Ott a keresztényeket üldözték, Pál átélte az üldöztetést, Pál átélte azt a szorongattatást, Pál átélte a szegénységet, Pál annyi mindent átélt, mi meg is kövezték, sorolhatnám tovább, hogy mennyire kilátástalan volt az ő élete ilyen tekintetben, és az akkori keresztényeknek az élete. Mégis ebben az emberben hajtóerő van, lelkesedés van, reménységgel van tele. Miért? Miért nem eresztett le ez a Pál? És miért tudom mi úgy leereszkedni, leereszteni az életben? Hát keressük ezekre a választ, és lássuk meg, hogy mit mond számunkra a reménységről az Isten igéje, hiszen azt olvassuk itt, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg. Na tehát vannak emberek, akik reménykedtek, és végül a reménység nem vált valóra, és mégis megszégyenültek. Hogy van ez akkor? Ki szégyenül meg? Kiben kell reménykedni, vagy miben kell reménykedni az embernek, hogy ne szégyenüljön meg? Miben reménykedhetett ez a Pál? Hát nézzük meg, hogy egyáltalán maga ez a szó mit jelent, mit takar, hogyan használja a Szentírás. A héber givá szó a gav ige formája van, amely zsinort jelent, és ezért is lehet úgy fordítani, hogy feszült figyelés, várakozás. Feszültem, figyelek és várok valamit. Reménykedve. Várom, ilyen feszülten, hogy valami érkezik az én életembe. És amikor ez a reménység nem valósul meg, akkor életrend zavart okoz az ember életében. Amikor valamit vársz és nem valósul meg, pedig reménykedve vártad, akkor kezd összeomlani a te reménységed. Megszégyenülsz, csalódottá válsz, pedig te azt hitted, hogy, és mégsem. És ebből adódik az, hogy amikor az ember ezt sokszor átéli, akkor reménység nélkülivé válik. Na hát ezt nagyon sok ember átéli már, és idős korában egy reménytelen embert láthatunk. Semmilyen nem tud már lelkesedni. Semmi nem hozza tűzbe. És olyan jó elnézed olyan időseket, akik még 90-valahány éves korukban is céljaik vannak. Reménykednek. Debrecenben Stumpf Jenő bácsi, nyugdíjas lelkész, mindig céljai voltak, még 94 évesen is, hogy ő ír egy könyvet. 90-valahány évesen Németországba kivitték, hogy előadást tartson. Jó, hát persze olyan egészségi állapotban volt, de céljai voltak, mindig úgy beszélt. Néha humorral is fűszerezte, hogyha még egy 11-es kéne rúgnia a futballban, akkor ő odaállna, és rúgna egyet, és nem biztos, hogy kivédeni a kapus. Ezt persze mosolyogtunk rajta. De életvidám volt. Nem egy savanyú ember volt. Amikor egyszer elmentünk vele, eljött velünk, pontosabban ő jött el velünk Kisvárdára szolgálni, a szolgáló csoporttal, hogy ő is szeretne jönni velünk, megnézni, hogy mit csinálunk. Egy téli időben mentünk, és hátra esett, a jégen elesett. És akkor képzeljétek el, úgy reagálta le az egészet, hogy felemelt így a két kalját vízszintes állapotában, és azt mondja, hogy ne hagyjatok már itt. Dehogy, hát nem is gondoltuk, hogy mi ott akarjuk őt hagyni. De látjuk, hogy nem egy unott valaki volt ez a bácsi. Őben is ott volt a reménység. Amikor az ember csalódik, mert nem jóban reménykedik, nem abban, amiben kellene, akkor ilyeneket mondunk. Békességre vártunk, de nem jössz semmi jó. És a gyógyulás idejére, de csak rettegünk. Jeremiás ezt írja. Vagy Jób. Bizony jót reméltem, és rossz jött. Világosságot vártam, és sűrű homály jött. Tehát így vagyunk néha mi is, hogy valami jót várunk, és nem az jön. És ilyenkor hullik össze darabokra a mi reményünk. A reménység ilyenkor tovaszál. De mi határozza meg a reményünket? Ez itt a cél. Ezt kell meglátnunk, hogy hogyan kell ebben gondolkodnunk. Mi nem tudjuk előre, hogy mit hoz az élet. Mint ahogyan az éjféli himórán is említettem ezt a igeverset a Prédikátorok könyvéből, a jó napokban élj a jóval, a rossz napokban pedig lásd be, hogy ezt is, amazt is Isten készítette azért, hogy az ember ne találja ki, mi következik. Nem találhatjuk ki. Nem tudjuk mondani, hogy a holnap jobb lesz, mint a mai nap. De azt se tudjuk mondani, hogy az rosszabb lesz. Nem tudod kitalálni. Mert az Isten így tervezte. De mégis akkor hogyan reménykedjünk? Milyen reménység legyen bennünk? Hát hagyd mondjak el néhány olyan dolgot a Szentírásból, amikor rosszul reménykedtek az emberek, és ebből aztán majd meglátjuk azt, hogy hogyan kellene nekünk reménykedni. Amikor Izrael népe átéli a fogságot, Babilóniába elhurcolják Izrael népét, akkor tudjátok, hogy reménykedett Izrael népe? Nem sok idő, és hazamegyünk. Nem kell itt házat építeni, nem kell itt megházasodni, nem kell itt semmi sem csinálni, mert nem sokára rossz után jóra fordul a mi sorsunk, és hazamegyünk. Miért reménykedtek ők ebbe? Azért, mert voltak hamis proféták, voltak jósok, akik azt jósolták és azt profétálták, hogy nem sok idő múlva mehetünk haza. Ennyi volt a fogság. És amikor Jeremiás ezt meghallotta, akkor ezt üzente a fogságban beli embereknek. Építsetek házakat, és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket, és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és lányaitok, házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok féhez lányaitokat, szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vitte el benneteket. És imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, az Izrael Istene, ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a próféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodók álmaira, mert hazugságot prófétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha elterik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Ezt írja meg Jeremiás. Izrael népemet tudjátok, mit csinált? Félretette. És tovább reménykedett abban, hogy mindjárt hazamegyünk. Mi lett ebből? Megszégyenülés. Mert nem volt jó az alap. Amikor te is a szívedre hallgasz, amikor hamis gondolatokra hallgasz, akkor abban mindig megszégyenülsz. De amikor az Isten igére hallgatunk, és az vált ki belőlünk reményt, abban soha nem fogol megszégyenülni. Az reménységet fog neked adni. Az hajtóerőt fog neked adni. Az lelkesedést fog neked adni. És amikor ez a nép átélte is, összedőlt az ő reménységük, és nem mentek haza is, teltek az évtizedek, akkor minden reményüket elveszítették, és azt mondták, ebből a népből soha nem lesz már semmi. Ez a nép elvész. Izrael népének vége van. És akkor jött Ezékiel próféta. Az Isten egy látomást adott neki, pont erről a reménytelen állapotról, arról, ahogyan beszélt Izrael népe. Elvitte egy völgybe, ahol tele csontok voltak. És ez ábrázolta Izrael reménytelenségét. Akkor ezt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most azt mondja, elszáradtak a csontjaink, és elveszett a reménységünk. Végünk van. És akkor kíváncsi volt az Isten erre a prófétára, hogy te próféta, reménykedsz még abban, hogy Izrael népe talpra áll? Reménykedsz még abban, hogy ebben a népben élet lesz? Hogy visszatér majd ez a nép? Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod, nem én, te mit mondasz? És de jó lenne, ha életünk helyzetében hasonlóképpen lennénk. Nem az, hogy most olyan sok rossz történt, most már biztos majd jó jön. Nem. Uram, te tudod, te mit mondasz? És amikor az Isten azt mondja, hogy prófétálj, emberfia, prófétálj a csontoknak, akkor már van remény, mert az Isten mondta azt. És a próféta lelkesen, reményteljesen elkezdett profétálni. Mert az Isten azt mondta, ő tudja. De most azt mondta nekem, hogy profétáljak. Tehát van remény. Akkor profétálok. És kezdtek összeállni a csontok. Kezdtek inak rákerülni. A hús rákerülni. És azt mondta, hogy profétálj a léleknek, emberfia. És profétált Ezékiel. És a lélek jött, és megelevenítette az ottani holtakat. És fölállt egy nagy sereg. Na így fog fölállni majd Izrael népe is. Majd így megy vissza az ígéret földjére. Mert én azt mondom. Hát elfelejtették Jeremiásnak a szavait Izrael népe, azt az ígéretet, amit kijelentett, hogy lesz visszavonulás. Lesz újra, hogy az ígéret földjén lakik majd Izrael népe. Amikor mi elfelejtjük az Isten ígéreteit, amikor mi előrébb akarunk kerülni, mint az Isten, hogy majd mi tudjuk, hogy mi következik holnap, és biztos, hogy jó fog jönni a sok rossz után, na akkor csalódsz. Na akkor történik a te életedben az, hogy megszégyenülsz. De mikor az Isten mond neked valamit, és te abba reménykedsz, abba soha nem fogsz megszégyenülni. Soha. Mert az biztos új lesz. Tehát a próbatételeidben, ebben az évben is halld meg Isten ígéreteit. Sokszor Isten ígéretei előre látják, hogy mi következik a te életedben. Ezért mondja el az Isten, hogy majd abban a nehéz helyzetben higgyél neki. Hát elmondta az Úr Jézus a tanítványoknak is, hogy harmadnapon feltámadok. Tudja, hogy milyen reményteljes helyzetbe fognak kerülni. Tudja, hogy hogy fognak majd félni, de higgyétek, ahogy meghalok, föl is fogok támadni. Magukba zárták ezeket az igéket? Nem. Reménytelenek voltak, igen. Mit mondanak az emmausiak? Mi azt hittük, hogy ő váltja majd meg. Azt hittük. Összeomlott a reménységük. Mert nem hittek az Isten ígéretébe. Hát higgyél az Isten ígéreteiben, ebben az évben. És akkor nem szégyenülsz meg, nem vallasz szégyent az életben. Ő tud kijelenteni dolgokat neked, és jó abban reménykedni. És Pál nem egyszer átéli ezt, hogy reményt ad neki az Isten. Ott a viharban is, amikor ott van, és mindenki reménytelen, és azt mondják, hogy most már nem is eszünk, mert itt fogunk meghalni. Most se tudjuk, hogy hol hajózunk már több napja, a csillagokat se látjuk, csak sodródunk, elveszünk. Pál mit csinál? Az egyetlen reményteljes ember a hajón. Feláll és azt mondja, az Úr angyala megjelent nekem, akit én szolgálok. Nem fog elveszni senki, csak a hajó. Micsoda reményteljes ember. Mindenki reménytelen. És reményt önt a többiekbe is. Mert Isten azt mondta. Mert Isten azt jelentette ki ebben a sötét helyzetben. De jó, hogyha te ebbe te bele tudsz kapaszkodni, mint Pál. Nem szégyenülsz meg. Ők se szégyenült meg. Tényleg oda lett a hajó. De mindenki megmenekült. Úgy lett, ahogyan Pál mondta, mert Pál hitt az Istennek, hogy igazat mond. Nekünk a reménységünk az Istenben van. Akkor nem szégyenülsz meg. De amikor mondunk ilyeneket a bajban, hogy majd meglátod, minden rendben lesz. Honnan tudod, hogy minden rendben lesz? Kijelentette neked az Isten? Ilyen hamis reményeket tárunk, és ilyen hamis vigasztalásokat mondunk a másik embernek. Azt mond, amit az Isten a szádba ad. Azt ad tovább, amit az Isten akkor kijelentett neked az igéjében. Na, abban lehet belekapaszkodni. Az tényleg reménység, és abban nem szégyenülsz meg. És annyi ilyen ígéret van a Szentírásban. Hagyj említsek néhányat. Azt mondja az Isten, és hangoztattam is az elmúlt napokban ezt az igét. Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged. Micsoda remény van ebben. Nem marad még el sem, egy lépéssel sem az Isten. Ott lesz melletted, ebben az évben is. Nem hagylak el, veled leszek. Így harcolhatod meg a mindennapi harcaidat. Így élheted meg a jót, hogy az Isten ott lesz a te oldaladon. Ott lesz veled, sőt ott lesz benned. Emlékszek arra, amikor a hív életem legelején voltam, és mondták, hogy hát be lehet merítkezni, meg lehet keresztelkedni, de bizonyságot is kell tenni. 500 tagú gyülekezet, zsúfolásig tel az imaház, többen is voltak, mint 500. Most itt az emberek előtt ki kell majd állni, és bizonyságot tenni arról, hogy mit tett az én életembe Isten. Hú, eleinte, amikor ezt hallottuk, azt mondtuk, ez nekünk nem fog menni. Én is azt mondtam, hát én erre képtelen vagyok. És visszaemlékeztem arra, amikor általános iskolai 8-os voltam, 7-8-os, és az egész iskola előtt szerepelnem kellett volna egy színdarabban, akkor nem bíztak rám csak egyetlen egy mondatot, hogy azt mondjam el. És akkor mentek a próbák, és akkor én is próbáltam, amikor én jöttem, akkor előálltam, elmondtam azt egy mondatot, és néhány próba után oda mentem a tanárnőhöz, és azt mondtam neki, hogy tanárnő, én ezt visszaadom, én erre nem vagyok képes, hogy én kiálljak ennyi ember elé. És visszaadtam a darabot. Én nem akarok beszélni ennyi ember előtt. Ez az egy mondatos se. És ott, amikor jött a bemerítés, akkor úgy meggyődött az Isten, hogy veled leszek ott a mikrofonnál is. És mondtam is a bemerítésnél, hogy én azért tudok itt most kiállni, mert most is itt van velem. És mondhatom most is, hogy azért beszélek így, mert itt van velem. És te is ezt elmondhatod, ha benne hiszel ebbe az ígéretbe, hogy velem van az Isten, vagyis bátor lehetek, fölbátorodhatok, mert reménységem van. A jövőm felől soha el nem hagy, soha el nem engedi a kezemet, a te kezedet. Micsoda reménység van ebben, ebben az egyetlen egy igeversben. Vagy abban az igeversben, amit Péternek mond Jézus. Te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapuja sem fognak diadalmaskodni rajta. Látjátok ezt az ígéretet? Halljátok? A gyülekezeten, az egyházon még a pokol kapuja sem tudnak erőt venni. És ezért tudom bátran kijelenteni számotokra, hogy a kereszténység erről a világról soha el nem fog tűnni. A sátán annyiszor próbálta már, hogy a keresztényeket mártír halállal megölje, hogy kiírtsa. Sikerült? Miért nem? Mert Jézus azt mondta. Hogy éltétek meg, amikor püspökladány imaházat be kellett zárni? A püspökladányi baptista gyülekezet kifogyott. És vége lett. Hogy élte meg az idős testvériség itt? Az idősebbjei. Azzal a hittel, hogy úgyse győzött a sátán. Mert ugye tudjuk azt, hogy azóta már van megint baptista gyülekezet. Püspökladányban. Nem tud. Mindig megújul. Ha elfeldül, kiegyenesedik. Ha kezd tönkre menni, mégis megújul. Megerősödik. Mert az Isten azt mondta, a pokol kapui sem fognak rajta erőt venni. Hát hisszük ezt. Hogy bármennyire az Európa kezd kihalni a kereszténység. Hisszük ezt, hogy lesz megújulás. Hogy ez nem így fog maradni, hanem lesz újrafordulása ennek az Európának. Mint régen is volt, a sötét középkorban. Jött a reformáció, és megújított mindent, ami úgy elferdült, az újra elevenné vált, mert a pokol kapui sem tudnak erőt venni rajta. Te egy ilyen erős egyháznak a tagja lehetsz. Krisztus egyházának, a győztes seregnek a tagja lehetsz. Lehet, hogy megrostál, lehet, hogy nem egyszer letámad, de nem tud diadalmaskodni, mert Jézus legyőzte a Golgotai kereszten. És mi az ő oldalán állhatunk. Vagy az a drága hit, amit Jézus mond, én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből. Az én atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az atya kezéből. És sorolhatnánk, hogy sem mélység, sem magasság, semmi más teremtmény el nem választhat bennünket Krisztustól. Micsoda reménység, micsoda öröm ez a mi számunkra. Hogy jöhet bármi a jövőben. Én a Krisztus kezében maradok, mert onnan senki ki nem tud onnan ragadni. Senki. Milyen drága ígéretek ezek. Vagy az az ígéret is, hogy milyen jó szolgálni az Urat egy gyülekezetben, tevékenykedni. Mert azt élje Pál. Ezért szeretett testvéreim, legyetek sziládak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Nem hiába való. És akkor hallunk olyanokat, hogy a gyülekezetben elveszítik a reményüket a testvérek. Abba hagyom a szolgálatot, elegem van belőle. Annyian megkritizáltak, nem segítenek, befejeztem, soha többet nem csinálom. Én hallottam már ilyen mondatokat. Hát hol van a remény, testvér? Hát jutalomban részesülsz? Hát ha Mózes így csinálta volna pusztában, elegem van most már belőletek, mérjetek oda, ahova akartok. Én itt most már befejeztem, megyek vissza a palotába. Hát ha így csinálta volna Jézus, hogy lejön, azt megkapja az első próbát, azt mondja, hogy jobb nekem, ott a dicsőségben visszamegyek. A jutalomra tekintett Mózes. Inkább választotta az Isten népével való együtt nyomorgattatást, mert a jutalomra tekintett. Mert a jutalmat az Isten mondta neki. És nekünk is jutalmunk van. Mi így dolgozhatunk, így munkálkodhatunk. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Az ígéretet, aki megtette, hű az, igaz az, igazat mond, valóságot mond. És jó ebben hinni. Ha ebben hiszel, nem fogsz megszégyenülni. És végül pedig szeretnék arról beszélni, hogy mi a forrása a reménységnek. Nem csak az, hogy az Isten igéit és ígéreteit elhiszed, hanem azt is, amit olvasunk a Korintusi levélben, amit felolvastam, és amit olvasunk ebben az 5. versben, a Róma 5-ben, ugyan folytatódik ez az ige, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert Isten szeretete kitöltete szívünkbe, a nekünk adott Szentlélek által, vagy ha tovább olvastam volna, akkor a 8. versben azt olvassuk, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk, és még az 1 Korintus 13.7-ben a szeretet mindent remél. A reménységnek a forrása a szeretet. Hogy szeret az Isten. Azért annyira szeretett az Isten, hogy kicsordult a szívéből a szeretet, és eljött Jézus. Kicsordult a szívéből a szeretet, és eljött a Szentlélek. Ez mind Isten szeretetének kicsordulásai. Ő meghaltott a Golgotán Jézus, vállalt a mi bűneinket, de föl is támadt, és ha hiszel benne, örök életed van, és megtapasztalhatod Isten szeretetét, kapod Isten szent lelkét, és a lélek által beáramlik az Isten kicsordult szeretet a te szívedbe, és kitölti azt. És amikor az ember ezt átéli, hogy szeret az Isten, ez olyan reménységet ad az embernek. Olyan lelkesedést ad az embernek. Nem bír unott arcú hívő lenni, hanem ragyogó arcú hívővé válik. Hogy mondjak erre egy példát, így az életből. Elnézem néha egy tanév kezdetet. Szeretek is kimenni akkor az utcára, 8 óra előtt, 7-8 között. Kívánom mindenkinek, ha valaki meg tudja tenni, a lelkész meg tudja, ki tud menni. Körbe tudja sétálni, kalcolnak az iskolai területeit, és különösen érdekes látni az, ahogy az elsősöket viszik. első napad iskolában viszi az anya. Vagy viszi mind a kettő? Apa, anya. Hogy fogják a kezét? Hogy igazgatják rá a táskáját? De nem elég ott az iskola kapuban elköszönni. Fölmennek az osztályterembe. Legszívesebben beülnének a padba a gyerekkel. Megsimogatják, bátorítják, aztán ott hagyják. De már a kicsengőnél ott vannak. Várják őket. A kapuban, vagy már az osztályterem előtt. Na, hogy telt az első nap? Mit él át egy gyermek? Anyá, hogy szeret engem? Fogja a kezemet. Bekísér az osztályterembe. Kicsengetnek, ott vár engem. Van hova mennem. Van odafutni a karjaiba, mert ott van, mert szeret. Milyen lelkesedést ad a gyermeknek, amikor úgy megy haza, hogy szeret apa meg anya. Van valakinek, akinek elmondhatom bajomat. Meghallgat. Velem együtt talán imádkozik is, mert hívők a szüleim. És milyen reménytelen annak a gyereknek, akit nem fogadnak otthon. Akit nem várnak haza, mert ilyen gyerekek is vannak. Lelkesedik az a gyerek, hogy jaj, de jó hazamenni. Sokszor kerüli, hogy hazamenjen. Inkább máshol jobb, mint otthon. De nekünk van hova hazamenni. Vár ránk a szerető Isten. Megtelik a te szíved a szent lélekkel, annak szeretetével. És ha megtelik, akkor a betegségben, a rossz napokban is, meg a különféle próbák között is azt tudod mondani, nekem van értelme, hogy élek. Mert szeret az Isten. Nekem reménységem van, még ha ilyen helyzetben is vagyok. Mert szeret az én jó atyám. Karjaiban tart. Simogatja most is az arcomat. Az én lelkemet, szívemet. Hát úgy szeretett, hogy a fiát adta érte. És az ő szent lelkét is küldi, meg az ő igéjét is, vigasztaló szavait, bátorításait. Hogy érzem én azt, hogy szeret az Isten? Pál ezt éli meg. Agyon kövezhették, megverhették, viharokba belekerülhetett. Mindig megtapasztalta. Szeret az Isten. Van miért élni. Van miért reménykedni. A reménység hajtó ereje, hogy szeret az Isten. És amikor ezt veszíted el, amikor ettől távolodsz el, mert te tudsz egyedül eltávolodni, amikor farizeussá válsz, és a törvény lesz a fontos, és a szeretet kezd elhújni, na akkor baj lesz a lelkesedéseddel is. Mert a törvény nem tud lelkesedést adni. Nem igazán tud nagy reményt adni. Az Isten szeretete tudja azt. Éle benned, tapasztalod-e, hogy szeret az Isten? És ha igen, akkor lelkesedés, élet van benned, reménység van benned. Én kívánom azt, hogy ebben az évben ez a reménység éljen te benned, és ha reménység benned él, akkor az is igaz lesz, amit Péter levelében olvassuk, hogy ellenben az Urat, a Krisztust tartsátok szennek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Hogy szeret az Isten, vár mi ránk, üdvözölünk, örök hazánkba megyünk, mert megváltott, és téged is megvált. Bizonyságot tehetünk erről. Hirdethetjük ezt a reménységet, hogy mi hova készülünk, és ő is hova juthat, ha benne hisz és benne remél. A szeretet tud bennünket sokszor összetörni, a bűneinket megláttatni, de a szeretet tud bennünket meggyógyítani, helyreállítani, és reményt kelteni mi bennünk. Hát legyen ez ott a te szívedben, lelkedben. Mi azonban, akik nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. otthon ne hagyd. Minden nap vedd föl ezt a sisakot. Legyen ott a fejedben. Szereted Isten, reményed van, örök életed van, üdvösséged van. És legyél lelkes, reményteljes ember ebben a szomorú világban, ebben a sötét világban, és adj reménységet a reményteleneknek. Feladatunk ebben az évben. Amen. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket, és forduljunk oda most a mi Urunkhoz, Istenünkhöz, imádkozzunk, válaszoljunk az ő szavára. Köszönjük, Urunk, a te ígéreteidet, a te szavadat. Áldunk azért, hogy abban vetjük a mi reménységünket, akkor soha meg nem szédenülünk. És szeretnénk ebben az évben is a te igédre alapozni hitünket, reménységünket. És köszönjük, hogy átélhetjük akkor, hogy sokkal lelkesebb emberek leszünk, reményteljesek leszünk ebben az évben. És mi vágyunk erre. És segíts abban is nekünk, hogy tudjunk erről a reménységről másoknak is szólni. Másoknak is beszélni, hirdetni. És köszönjük, Urunk, hogy a mi reménységünket táplálja te szereteted, a te szent lelked. Köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk, hogy mennyire szeretsz. És tudjuk, hogy sokszor a kísértő jön, és pont azt akarja bebizonyítani nekünk, hogy te nem szeretsz. És ami hiszünk neki, akkor a reménységünk is egyre jobban elhalványul. De mi szeretnénk neked hinni, benned bízni, beléd vetni a mi reményünket, és valóra válik mindaz, amit te megirattattál prófétákkal, és ebbe belekapaszkodhatunk életünk folyamán. Bocsáss meg nekünk, hogy sokszor nekünk illúzióink vannak, hamis reményeink. Sokszor várunk annyi mindent, és reménykedünk. Meg reméljük, hogy elkerül bennünket a rossz, meg reménykedünk, hogy úgy fog történni. De nincs igei alapunk, kijelentésünk. És nem egyszer ebbe megszégyenülünk. De segíts, Urunk, hogy ne ebbe vessük reményünket, hanem beléd vessük a te szabadba, a te szeretetedbe. Abba soha nem fogunk csalódni. Te mindig szeretsz bennünket. És áldunk ezért téged, hogy fiadat adtad értünk. Hogy a te szent lelkedet is elküldted, hogy pártfogunk legyen. Hogy végig kíséljél bennünket ebben az évben is. Hagyj lássuk meg, hagyj érezzük, hagyj tapasztaljuk meg ezt ebben az évben is. És hagyj tudjunk ezért nagyon hálásak lenni. Neked engedelmes életet élni. Segíts erre bennünket, Urunk. Amen.